A Kiskeszthely Múzeumban október végéig látogatható Reig Judit figurális művészete. Aki esetleg követte korábban is az adást, volt már szó arról, hogy Reig Judit centenárium van, és ez most rövid időn belül a második kiállítás, ami meglátogatható, az előző az a Szépművészeti Múzeumban volt, és akkor is beszéltünk telefonon Gáth Jánossal, a kiállítás kurátorával, aki ennek a kiállításnak is a kurátora, és aki most személyesen van itt velünk. Üdvözlöm!
Hello. Tehát ez a kiállítás, mint a harmadik kiállítás.
Jó, belecsapott.
Ez a kiállítás egy a harmadik része egy kiállítás sorozatnak, ami a Judit születésének a 100. évfordulójára van. Az első az a Szépművészeti Múzeumban nyílt meg, amikor Reig Judit kései munkáit 2015 és 2020 között készült rajzait mutatta be, azokkal a művekkel, amikkel inspirálták, és azokkal a művekkel, ahogy egész művészete kezdődött az 1940-es években. Tehát ott látjuk az életmű legelejét és a legvégét. Berlinben nyílt a második kiállítás júniusban, amikor is Reig Judit művészetét 1950-től 1988-ig első figurális képén bemutatva, amik után a többi figurális képe készült, ami viszont a Kiskeszthely Múzeum tart most bemutatva.
Nagyon sok dolog van a fejemben, de a legfontosabb talán az most, hogy hogyha meg tudja azt tenni, hogy három szóban jellemzi Reig Judit munkáját, vizuális gondolkodását. Ne nézzen rám így. Három szóval. Azért mondok három szóval, mert az egy az nagyon nehéz lenne.
Őszinte, időtlen és időszerű.
Há, az utolsó érdekel.
Reig Judit úgy, mint a barlangrajzok annak idején, mindig is időszerű volt, mindig is, tehát ez nem modern művészet, hanem kortárs művészet. Mindig is kortárs volt. És hogy a barlangrajzok lehettek kortársok, mint 20-30 ezer év elteltével is, Reig Judit az, aki pontosan ugyanazt fejezi ki most, ugyanolyan fontosan, és annyira újat mond, most, amikor már nem él, mint amikor még élt néhány évvel ezelőtt, és talán mikor ezt az első rajzát 3 éves korában.
Az adás előtt elég sokat beszélgettünk, ha nem is lehet mindent átfogóan megbeszélni ővele kapcsolatban, de az, hogy 27 évesen elhagyta az országot, Franciaországba költözött, és később, ugye azt ön is elmondta, hogy franciául, angolul és magyarul gondolkodott, olvasott, kommunikált, tehát hogy ezek keveredtek benne. És azt is mondta, hogy soha nem akart hazajönni. Azt tudja, hogy miért?
Hát mesélj, hogy miért nem akar hazajönni, hát főleg azért nem, mert azok az emberek, akiket ő szeretett valamikor, meghaltak. Tehát mikor elment 1950-ben, nem is volt kérdéses, hogy hazajöhet, és mikor édesanyja haldoklott, akkor meg is szerette volna látogatni, de nem lehetett. És 56-ban gondolt arra, volt néhány hét, amikor talán lehetett volna, és majdnem megjött Magyarországra. Tehát édesanyját akarta látni, de Magyarországról tényleg elmenekültető, mindig is nemzetközinek érezte magát. Azt mondta, nem, ő Franciaországban élt, és francia állampolgár volt, büszkén, de nem mondta magára soha, hogy ő francia. Ő mindig azt mondta, amikor megkérdezték, hogy milyen művész, hogy magyar-e vagy francia, szerintem Magyarországon született francia művészként lehetne legjobban meghatározni, de ő túl van mindezen, és ő transnacionál, így mondta franciául, tehát nemzeteken kívüli.
Hogy ismerte meg?
Egy magyar galerista vitt el hozzá, de mint kiderült, már ismert engem korábban fényképről. Egyik modellje voltam a 70-es években, megjelent egy cikk rólam a Art Press magazinban, nem sokkal az ő első Art Press megjelenése előtt, ott kivágta egy fotót rólam, és használt engem, mint modellt, még ismeretlenül is.
Most az ismeretlenem fönnakadtam, mert szintén adás előtt mondta, hogy hát ön egy ismeretlen író.
Ja, abszolút, én még az ismeretlen író.
De nagyon jót mosolygott
rajta. Van ismeretlen
rajta.
Katona, és van ismeretlen, én még az ismeretlen
nagyon író. Nagyon jót kacagott rajta.
Ez 17 éves koromban mentem el Magyarországról, írtam nagyon rossz verseket annak idején, van egy szerintem jó kötetem Héberül, amit 18 éves koromban írtam. És
az megállja a helyét most is?
Remélem.
Mert most, hát jó, mert a versei nem, azt mondja, hogy azok nem.
A magyar verseim azok magyar hozzászok voltak.
Az angolul írott verse?
Azt remélem, hogy rendben van. És angolul írtam, ez prózát is, meg és elég sok szövegem a Reig Juditról. És egy magyar könyv, az a Csillapítva szomjazzák a végtelent, ami azt hiszem elég olvasható.
Igen, szerintem ez a legjobb, amit mondtad magáról egy író, nem? Vagy a művéről, hogy hát ez elég olvasható. Nem hallottam még írót egyébként, hát lehet, hogy nem hallottam még őszintén egy írót, aki azt mondta, az a könyv, ez írga, az a világirodalom része lett.
Hát ez, ja.
93-ban ő nyitott egy, tudom, hogy Rági Juditról fogunk beszélgetni, csak szeretnék egy picit önről is, ha nem bánja. 93-ban nyitott egy galériát New Yorkban.
Igen, nyitott egy galériát New Yorkban, mindig is, szóval gyerekkoromban gyűjtöttem, és mint kiderült, akkor nem is tudtam, de dédnagyapám egy nagyon fontos gyűjtő volt. Én örököltem néhány dolgot, hogy mennyire Kilényi Pál, hogy mennyire komoly gyűjtemény volt, azt nem egészen értettem meg. A nagymama mondta, hogy szóltam, hogy akkor szedjék le ezt a ronda kövérnőt a falról. Rubensről volt szó, és nem tudtam, hogy otthon volt a Rubens, nem a múzeumban. Tehát kicsit összekavarodott nekem a dolog. De tehát valahogy, és gyerekkoromban gyűjtöttem, és hogy a véremben van az, hogy tehát ugyanúgy meg tudom mondani, hogy mi hamis, mi nem, mint például egy szőnyegkereskedő Isztambulban. Tehát gyerekkoromban tanultam a művészetet.
Tehát akkor az ön új identitása a galerista lett?
Hát, nem, az identitásom az mindig is író volt, ha valami, de azért kezdtem el a galériát, hogy ott majd nyugodtan tudok írni. Tehát ellenkező lett, mert többet dolgoztam, mint valaha. De ami megint csak egy érdekes, hogy akkor úgymond rendszerváltás, hogy akkor történt, és sok barátom Budapesten művész volt, Hajas Tibor, aki nagyon ismert művész lett, és egy abszolút géniusz Dombrowski István, aki nem volt ismert, és gondolta, hogy a barátaimat szeretném nyugaton befutatni.
Sikerült?
Hát sikerült, igen, abszolút sikerült, és de így aztán jött Gulácsi, Farkas István, tehát a legjobb magyar művészeket állítottam ki, Román György, abszolút géniusz szintén, és Reggel Judit is szintén egy ilyen Magyarországon született fantasztikus művész. Tehát a New York-i galériám végül is nagyon sikeres lett, és a legjobb múzeumokkal együtt rendeztem kiállításokat.
Van egy ilyen furcsa vonzódása egy New Yorkban élőknek így a magyar művészetek iránt?
Hát a 1989 után volt néhány év,
volt
amikor
ilyen
nagyon
romantika?
Is érdekelt mindenkit. Uh-huh. Most az inkább az ellenkezője van, de hát reméljük, a rendszerváltás után megint könnyebb lesz. De most elég nehéz.
Milyen érdekes, nem, hogy így az érák határozzák meg, nem a vizuális értéke, hanem az, hogy milyen érában élünk, az határozza meg egy művésznek, vagy egy művész csoportnak a
megítélését. Szerintem, ha már látják a művet, ez már nem számít, tehát a regény túl van már ezen, de az, hogy bemutatni ismeretlen magyar művészeket most nehezebb, mint 1992-ben. Aha. Tehát volt egy nagy érdeklődés, ami most nincs, de visszajöhet, mert fantasztikus művészek vannak, akiket meg kéne ismerni. Minden művész nem elég elismert, még a legelismertebb is, tehát főleg, hogy ő Magyarországról jön, tehát vannak igazán géniuszok, akik nem is a világ.
Ezt egyébként Reggő Juditra is gondolja?
Hát Reggő Judit most nagyon is ismert már, de hát mint francia művész van számon tartva. Tehát az, hogy ha Amerikába ment volna, és nem Franciaországba, akkor már sokkal-sokkal híresebb lenne. Ami vonatkozik, mint Hantai Simonra is, tehát hogyha Amerikába köt neki, akkor szerintem egy nullával több lenne, vagy kettővel az áruknak.
Ez annyira keserű, nem?
Hát én nem tudom, ez egyáltalán nem zavarta Juditot, ez egyáltalán nem zavarta.
Hát őt nem, de általánoságban erről beszélni, nekem ez nem egy jó érzés.
Hát ez nehéz így mondani, mert ha valaki fest, vagy ír, mint az én esetemben, akkor ami tényleg fontos, hogy amit csinál, az őszinte, és ha lehet, jó legyen. Úgyhogy most, hogy mennyire sikeres vagy nem, ez tényleg egy másodrendű dolog. Neki a siker nem volt soha fontos. Az fontos volt, hogy az emberek lássák a műveit. De az, hogy mennyire adják el, meg ilyesmi, nem érdekelte.
Az, hogy nem érdekelte egyébként, az magával vonza sokszor azt, hogy átverik. Ő vele történt ilyen?
Hát most tudnék mondani egy-kettő, de...
Nem kell neveket mondani, de hogy volt olyan, hogy behozták a csőbe.
Persze, az elég gyakori, de volt. De azért valaki megismerkedett a regényűtel általában, tisztelt a kivételnek, mindenki beleszeretett. Tehát automatikusan rabszolgá lett, ha megismerkedtél.
Ha!
Mert egyszerűen olyan fantasztikusan tiszta, vonzó karakter volt. Tehát például elvittem a Metropolitan Múzeum egyik kurátorát, aki ez is érdekes történet, hogy fölajánlottunk a Metropolitan Múzeumnak egy képet. Stöbb kép volt, ami fölött ajánlva, és akkor jó mond, akkor a legkisebbet választották. Mondom, jó, de nézzék meg élőben. És a kurátor bejött, és teljesen oda volt, amit látott. Persze a legnagyobbat vitték el, és nem csak egyet elvittek, ötöt egyszerre, és kiállt és akart neki rendezni, Marla Praternek hívják, egy fantasztikus kurátor volt, és azonnal beszélt Judithbe, és meg akarta látogatni személyesen. És utána mondta, hogy életében nem volt ilyen élménye művésszel, pedig sokat ismer. De valaki ennyire fantasztikus, tiszta lény.
És elment hozzá Franciaországba?
Igen, meglátott Franciaországba, és az életé nagy élménye volt. Egyik nagy élménye volt.
Az ő figurális művészete, az viszonylag későn érkezett meg.
Hát igenis, meg nem is. Tehát számára nem volt igazán különbség a figurális művészet és az abstrakció között. A kritikusoknak ez a nagy probléma volt, amikor 10 évi elismert abstrakt munka után hirtelen átváltott figurális.
Azt lehet tudni, miért váltottál?
Hát pontosan lehet tudni, le is írja, tehát azért lehet tudni, mert egész pontosan leírja. Tehát ő 1955-ben készült az első robbanás képe, ami teljesen ugye a tiszta abstrakció, és 1966-ban egy emberi alakot látott meg egy tömbírás munkájában, egy emberi felsőtestet, ami még koponyának is nézhető. Ez a kép most egyébként ki van állítva Berlinben, ami a National Gallery-ben, ami a kiáltás sorozatnak egy része, nagyon fontos kép. És ebből aztán előbb-utóbb kialakult, hogy emberi testeket kezdett el festeni, férfi testeket, akik saját maga voltak. Tehát önmagát festette, mint férfi testeket. Most, hogyha kicsit elkalandozhatok a Kiszteli kiállításra, kiállítás nagy része, az amit látjuk a templom térbe beakasztva, ezek a leplek, amik a lepel kódfejtés sorozat, amik az ember sorozatnak a folytatása, ilyen monoprintek, nyomatok, lenyomatok, az ember képek lenyomatai. Mindig férfiként festette meg magát, de nyomatokon már női testek jelennek meg. Tehát ez egy egész, most erről lehetne körülbelül 10 órát beszélgetni és írni egy 3 részes könyvet, de neki ez nem gondolkodott, ez így történt. Szóval a lényeg az, hogy volt egy figurális sorozata, és akkor a kritikusok legtöbbje, nem minden, aki értette, az nagyon jól vette. De aki nem értette meg, hogy hirtelen, hogy lesz valaki figurális abstraktból, ez árulásnak vette. Most Judith viszont, Rega Judith figuratív festésettel kezdte, átment az abstrakció felé, mert egyszer jobban érdekelte az a festészeti folyamat. De nem azért, mert nem érdekelte az emberi test. Tehát a test az ugyanígy érdekelte, csak hogy mi történik a kis részecskékkel a vásznon, az jobban érdekelte abban a pillanatban.
Amíg hallgatom, én azon gondolkodom, hogy ha ennyi minden érdekel egy művészt, akkor miért nem lehet, hogy párhuzamban alkot? Tehát az akkor olyan, mint hogyha én most itt a vagyok egy ilyen zenei rádióban.
Nem a művészekkel van baj, hanem a kritikusokkal. És ha megnézzünk egy Tizian a legnagyobb absztrakt festő. Tehát ha messziről nézzük, akkor látunk egy fekvőnőt, mondjuk a Vénusz például. Ha közel megyünk, akkor nagy darab ecsetvonásokat látunk, semmi mást, és a figura eltűnik. És a Tiziana volt az, hogy miután befejezett egy képet a élete vége felé, egyre elnagyottabban festett, és a tanítványok fejezték be, szépen simították ki az elnagyolt ecsetvonásokat, hogy megfeljen a közönségnek. Tehát ha megnézzük egy Gréco festményt, tehát a gyönyörű Gréco kiállítás az épművészetiben, ha közel megyünk és nézzük a drapériát, annál absztraktabb nincs. Tehát az pontosan olyan, mint a Cobra School, csak ott csak jobban megfestett. Tehát sose volt különbség az absztrakt és figurális között. Regőt ezt érezte zsigerileg. már gyerekkorában, és ő nem is értette, tehát nagyon rosszul vett, hogy a kritikusok ennyire nem fogadták el az első ember kiállítását, de mindig mondta neki ugyanaz, ugyanakkor mégis festett figurálisan, és abstraktul, tehát
tehát most elfogadta. Egy példát, most amiről beszélsz, szerintem az körülbelül ez a kép, nem?
Nem, ez például itt ez még figurális. A csillagot, azt mondják, a végtelent, az egy a leghíresebb festménye, az egész életére, ez egy Lautréamon idézet, egész életérenek ez a mottója, a végtelenre vágyott, a repülés is innen jön. Most ez a rajz, ami, ez a festmény, amit mutattál, ez a Pompidou-ban van, az a kép, amit a Bretonnak adott egyébként, ez a festmény, ez egy vázlat alapján készült, ami 47-ben rajzolt, 47 decemberében, a Pilinszky Jánossal folytott beszélgetése után, az apokalipszis lovasairól. Uh-huh. És akkor neki emléke bejött a Dürer apokalipszis lovasai, a Delacroix lova, ami ő maga lovagol ezen az eredeti rajzon, amit most a Szépművészeti Múzeumban láthatunk. Tehát egy furcsa módon, hogy összejön a kiállítás, összejön mind az életéből. Tehát itt benne van Pilinszky János, benne van Lautréamon, benne van Dürer, valamennyire benne vagyok én is, mert az új rajzokban.
És ebből egy picit azt akartam kérdezni, hogy Salvador Dali benne van-e?
A Dalit elismertetek, szerintem Dali nagyon tehetséges volt, de magukat a műveket nem szerette különösebben Reggiulit, én se egyébként. Tehát az...
Nagy hülyeséget mondok, hogyha itt érzek inspirációt?
Nem, az inspiráció egész pontosan Max Ernst. Uh-huh. Tehát Max Ernstnek van a Barbary, a Hord, ami ugye a Attila, a barbár horda, ami Reggiulit is, meg Hanta is, ugye a magyarok Párizsban, a barbár hordák, amit megfestett Max Ernst, ami igenis az egyik hatás volt. Tehát ezen a képen ott van Max Ernst, ott van Picasso, nagyon Hieronymus Bosch, nagyon, nagyon Leonardo, és nagyon Delacroix. És Pilinszky János, aki az apokalipszisról beszél, északonkon keresztül Rómában a fiatal Reggiulitnak. Tehát Pilinszky János nélkül nem lett volna ilyen ez a se a rajz, se a festmény.
Végtelen a téma, azt tudja.
Igen, de az igazság, hogy minden téma mindig végtelen, hogyha ez a...
egy jó író, főleg egy ismeretlen író, ugye ezt gondolhatja.
De hát abszolút, de minden életedben, én erre jöttem rá, most nem tudom, mennyire szabad elkalandozni, tehát...
Én kérném rá.
Hogy fejezzük be az absztrakt és a izét.
Ja, igen, az egy kérdés volt.
Azt befejezzük, okay. Utána jövök ezt. Tehát őt számára nem volt különbség az absztrakció és a függőség között. Viszont nagyon érdekelte, hogy mi történik a kozmosszal. Tehát nekem is az első gyerekkor élmény, a magamról beszéletek, 3 éves koromban fölnéztem az égre, láttam a csillagokat, és hirtelen rájöttem valamire.
Mire?
Azt próbálom azóta is leírni, hogy mire. És ez a világegyetem formulát, ez egy formula, mint Einsteinnek is volt, egy egyenlet, ami egész pontosan meg fogja magyarázni, hogy mi történik velünk, még ebben a pillanatban is. Most ez nekem megvan, de 250 oldalnyi íromány. Most a Reggiulit is ezt akarta megfesteni, és erről beszéltünk többször. Neki is volt ilyen víziója. Ezt akarta megfesteni, ha valamit. Tehát nem volt semmi konkrét soha a fejében, de amikor festett, mindig ott volt az egész. Ez az egész univerzum, amit egyszerre érez át. És neki ugyanaz volt, megint csak egy gyerekkori emlékem nekem is, de valószínűleg neki is, hogy az atom az ugyanaz, mint az egész univerzum. Erről van egy vers egyébként, amit Kurták György megzenésített. Tehát ő egyszerre akarta a kozmoszt festeni, és az atomot. De az út a kozmoszba, az atomba, az a saját teste. És a saját teste, vagy a többi test. És 1966-67-től 72-ig az ember sorozatban saját testét festette, 1988 után mindenki másét. Tehát amit a Kiscsiliben látunk, a festmények, ami 1988-tól 2008-ig a festmények, azok mindenki más teste. De az univerzum mindenki más testén keresztül. És az utolsó képeken ezek a testek, már csak mint körvonalak, mint lelkek, mennek az űrbe.
A vendégem Gáth János Reggő Judit Szárnyalás című kiállításának az egyik kurátora. Folytassuk a beszélgetést, jó? Ne menjen el!